Nagyon egyszerű kérdéssel szeretném, ha kezdenénk, amire nyilván nem a pontos válasz az érdekes, csak egyszerűen az, hogy mennyi ideje van. Mennyit alszik, mióta főgondnoknak is megválasztották, aztán a Magyarországi Református Egyház zsinatának, most már, ahogy kell mondani, a változások óta presbiteri elnökének is megválasztották, és ugye a hallgatóknak mondom, hogy emellett polgármester is még a Megbékélés házát is vezeti Berekfürdőn. Mennyit pihen, mennyire foglalják le a munkái?
Köszönöm szépen. Valóban felsorolni kicsit sok, úgy tűnik, hogy álláshalmozó vagyok, bár nem annak indult a dolog. Hogy mennyit alszom, nem kevesebbét, mint korábban. Általában 7 órát szoktam aludni, inkább az egyéb időm, vagy másra fordítható időm az, ami sokkal kevesebb.
Azért is szerettem volna, hogyha beszélünk, mert szerintem sokaknak nincs is pontos ismeretük arról, hogy milyen feladatai vannak, és most szűkíteném a beszélgetésünk fonalát a főgondnokságára, illetve a zsinati presbiteri elnöki pozíciójára, tisztségére. Ha így elképzel egy átlagos hetét mondjuk, akkor mi az, amit főgondnokként rendszeresen meg kell tennie? És akkor itt kérem, hogy tegye meg, hogy mond kerületi példát is, meg zsinati példát is.
Nem minden hét egyforma, de ami nagyjából azt lehet mondani, hogy valamilyen szempontból legalább havi szinten egyenletes, az kerületen belül, meg végül zsinati szinten is elég sok olyan adminisztratív dolog van, amit meg kell tenni. Ezek zömmel aláírások, különböző szerződések, határozatok, egyéb ilyen dolgoknak az aláírásai. A zsinaton ebben nyilván benne vannak a zsinati ülések, vagy más egyéb határozatok, azoknak az aláírásai. Itt inkább a felelősség az, ami nagyobb, nem annyira ráfordított idő. Hiszen határozatok meghozatalánál többnyire ott vagyok én is, szinte mindig. Azokat ismerem, de ami le van írva, az csak végig kell olvasni még egyszer. Nem szeretek úgy aláírni valamit, hogy nem olvasom el. Nem mondom, hogy nem fordul elő, hogy csak megkérdezem, hogy mi a tartalom, foglalják össze nekem röviden, és akkor azt úgy írom alá, hiszen ezt mások is, főleg az ilyen súlyosabb dolgokat jogászok is átnézik, és az a fontosabb. Tehát hogy kerületi és zsinati szinten is talán ezek a legtöbb időt igénylő dolgok, és a felelősség, ami vele jár.
És hogy birkózik meg ezzel a felelősség érzettel, hogy súlya van annak, hogy aláír egy ilyen dokumentumot?
Azt hiszem, hogy azok a feladatok, amiket előtte elsorolt, hogy miket csináltam, csinálok, azok egy kicsit megedzettek ebben, illetve egy jó előképzés volt. Leginkább a Megbékélés háza, amit több mint 30 éve csinálok. Itt nagyon nagy segítség az, hogy nagyon jó munkatársaim vannak. És egy-egy feladat vagy probléma átbeszélése az nem igényel olyan nagyon sok időt, mint korábban, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt volt. Hiszen munkatársaim is régóta dolgoznak ott, régóta dolgozunk együtt, sokkal rövidebb idő alatt meg tudjuk beszélni. Én is jobban értem őket, vagy hamarabb értem őket, ők is engem. Ez nagyon sokat jelent. A polgármesterség, a második ciklusomat töltöm polgármesterként, ez hasonló. És korábban nem gondoltam, hogy egy ilyen felelős beosztásnál viszonylag rövid idő is elég kell, hogy legyen ahhoz, és sokszor elég is ahhoz, hogy az ember átlásson valamit, vagy meghozza a döntést. Nyilván ez nagyon fontos az, hogy azok a munkatársak, akik előkészítik a döntést, azok jó készítsék elő, mindenre felhívják az ember figyelmét, pro és kontra, tehát a döntésnél akár több döntési lehetőséget is letegyenek az asztalra, elmondjanak, és felhívják a figyelmet az előnyére, hátrányára, bár az emberben sok minden kialakul. De mindig fontos ez, hogy számomra legalábbis nagyon fontos az, hogy a munkatársak, vagy abban érintettek, azok őszintén elmondják, hogy mit gondolnak arról, milyen tapasztalataik vannak. Ha ez nincs meg, akkor egyrészt a döntés meghozatal is nehezebb, nyomasztóbb is. Tehát a munkatársai gárda az nagyon lényeges, hogy milyen. Amúgy a felelősség az valóban, ez a legnehezebb. Néha van olyan dolog, amiben úgy kell meghozni döntést, hogy ember nem szívesen hozza meg azt, amit meg kell hozni, de nincs más lehetőség. Azért még beszélni is kicsit nehéz, végülis ilyen van a magánéletben is, akár családon belül is, de egy ilyen beosztásban ez lényegesen több.
Nagyon érdekes az ön döntési helyzet olyan szempontból, hogy ugye a Megbékélés házát egyedül vezeti, a polgármesterség is egy egyedüli vezetés, mármint persze vannak alpolgármesterek ott a testület, de hogy mégiscsak a csúcsán egy ember van, aki végül aláír. Ezzel szemben ugye az egyházban, mármint a mi egyházunkban, a református egyházban, a presbiteriánus hagyományú egyházakban ugye kettős vezetés van, mindig a lelkész és egy világi, amit most már az átkeresztelés óta inkább így kell használnunk, hogy presbiteri még szokjuk, azért mondom a hallgatóknak, hogy értsék, hogy esetleg nem jutott hozzájuk ezzel a hír. Szóval, hogy párban megy a döntés a lelkész és a presbiteri vezető. A kettőt összehasonlítja. Melyik a könnyebb, melyik a nehezebb? Könnyebb lenne polgármesterként valakivel egyeztetnie, vagy hogy látja az egyházi vezetés mennyivel más olyan szempontból, hogy ott meg kettőjüknek kell végül is a végső döntés meghozni, mind a kettőjüknek a püspök társaival alá kell írni a minden dokumentumot. Tehát az egyikük azt mondja, hogy nem, akkor nem történik meg valami, hiszen mind a kettőjüknek alá kell ezt írni. Ha a kettőt összeveti, akkor mit, hogy látja ezt?
Nekem nem nehéz ez, hogy közösen kell dönteni, sőt, inkább mindig is az volt a fontos, hogyha valamiben dönteni kell, akkor ha van kivel megbeszélni, akkor szeretem megbeszélni, még akkor is, hogyha a végén a döntés egy személyben az enyém. Ez így van a megbékélés házában is, így van a polgármesterséggel is, mert a polgármesterségnél a legfajsúlyosabb döntések azok testületi döntések. Ott van olyan, ami polgármester egy személyben is dönthet, de a legfajsúlyosabb döntések azok mindig testületi döntések, és ott inkább előfordul olyan, hogy a testületen belül viták vannak, ott is törekszünk arra, hogy a végén kialakuljon egy konszenzus, amiben egyetértünk, de az tényleg, hogy ott egy személyi felelősség van a legvégén az aláírás szempontjából. Bár ha testület döntés van, az mindig egy erősebb felhatalmazás. Az egyházon belül ez, hát nem tudom ki mit fog hozzászólni ahhoz, amit most mondok, de valóban megvan ez a lelkész és a világi, a lelkész és presbiteri egyenrangúság. A gyakorlatban azért azt úgy gondolom, hogy aki kicsit is belelát, az tudja, hogy a lelkész oldalnak mindig nagyobb a felelőssége, és ezért úgy gondolom, hogy a döntésekben a súlya is nagyobb kell, hogy legyen. Ez nem mindig ilyen egyszerű. Azért mondom, hogy a lelkész oldalnak nagyobb a felelőssége, és emiatt a döntésekben talán a szava is, mert a lelkész gyakorlatilag neki főállásban csinálja ezt, még akkor is, hogy ezt nem így szoktuk mondani, mert ez nem egy állás, hanem attól jóval több, de nem is napi 8 órában csinálja, hanem attól sokkal többen, szinte 24 órában, de nyilván neki is azért aludni kell, meg van valami magánélete, de mégis a gondolkodás az folyamatosan ebben van. A presbiteri, a világi oldal, ott nagyon ritka az a helyzet, amikor valaki csak ezt csinálja, általában van más feladata is, van egy világi állása, vagy ha nyugdíjas, akkor mellette még csinál valamit, de többnyire van másik állása. És ezt úgymond társadalmi munkában csinálja, tehát jóval kevesebb az idő, amit rá tud fordítani erre a feladatra. Így az információ begyűjtésnél is jobban rá van szorulva másokra, akár a lelkésztársára. Egyébként mondom, hogy a lelkész felelőssége nagyobb. Én azt gondolom, és mindig is törekszem arra, hogy ha ilyen vitás kérdés van, vagy másképp látunk valamit, akkor a magam kételjét, gondolatét, azokat elmondom, de többet hagyatkozom a lelkész társamra, a lelkész oldalra a döntés meghozatalában. A felelősség az viszont már valóban közös, tehát amikor alá kell írni, akkor az közös a felelősség, tehát olyat nem írhatok alá, de abszolút nem értek egyet. Ilyen még nem volt ilyen esetem, úgyhogy arról nem tudok beszámolni, hogy ilyenkor mit tennék. Tehát eddig még mindig meg tudtuk beszélni, tulajdonképpen egy véleményre tudtunk jönni, el tudtuk fogadni a másiknak a véleményét.
Amikor önt megválasztották főgondnoknak, akkor is így gondolta ezt? Tehát vagy a gyakorlat mutatta meg önnek azt, hogy ez így van most a gyakorlatban, hogy a lelkész szava, a püspök szava, az meg tapasztalata, meg mindene, az mégiscsak erősebb súllyal van jelen egy döntés meghozatalában. Tehát ez egy ilyen, kicsit sarkítom, ez egy keserű tapasztalat, vagy ezt pontosan tudtam, amikor megválasztották?
Én korábban is ezt így gondoltam, igazából nem is emlékszem arra, hogy valaha nem így gondoltam volna, de ez, hogy ebben benne van több dolog. Az egyik az, hogy édesapám református lelkész volt, és a egyház belső dolgait azt gyakorlatilag kiskoromtól valamilyen szinten láttam. Aztán nyilván, ahogy nőttem, idősödtem meg, de jobban beleláttam ténylegesen. Akkor elkezdtem, akár presbiternek nyilatottak, később, amikor megbékélés háza vezetője lettem, feleségem református lelkész, tehát amikor összeházasodtunk utána, ezen keresztül is egyre mélyebben és mélyebben beleláttam ezekbe a dolgokba, ez a véleményem nem változott. Van egy, amit édesapám egy beszélgetésnél mondott, amire nagyon emlékszem, annak én, hogy csak egyetlen egyszer mondta ezt, hogy ha bármilyen vitát van valakivel, akkor törekedj arra, hogy ne legyőzni akart, hanem meggyőzni akart. Tehát bennem eléggé régóta megvan ez, hogy próbáljam meggyőzni inkább a másikat, vagy ha ő próbál engem meggyőzni, akkor ne azt érezzem ki belőle, még akkor sem esetleg úgy van, hogy ő engem le akar győzni, hanem próbáljam végiggondolni az ő oldalát, hogy ő miért mondja azt, és akkor mindig könnyebb egy egészségre jutni. A legyőzött ember az pillanatnyilag enged csak. Mi is lehetősége van rá, akkor változtat, vagy robban. A meggyőzött ember elfogadja azt, amiben megegyeztünk, és vele lehet együtt dolgozni. Őt ha magára hagyjuk, akkor is azt fogja csinálni, hogy megegyeztünk. A legyőzött nem biztos, sőt valószínűleg nem. Tehát ez régóta bennem van, ezért nekem ez nem okozott sosem problémát, ez a fajta gondolkodás.
Oké, és akkor még egy kérdést engedjen meg, ezt lehet, hogy nem korrekt föltennem, és meg is hagyom önnek a lehetőséget, hogy visszautasítsa a kérdést, de egyszerűen nem tudom nem föltenni újságíróként, hogy ugye két püspökkel kell együtt dolgoznia. Nagyon mások ők? Tehát Balog Zoltán, ugye, mint zsinati lelkészi elnök és Fekete Károly, vagy pont ugyanúgy működnek püspökként, szóval valamelyikkel nehezebb, könnyebb együtt dolgozni. Mennyivel más az, hogy a zsinaton mégiscsak két külön kerületből vannak, de persze az ügy közös, mert a zsinatot vezetik. Egy picit meséljen a két püspökkel való munkáról, ha megteszi, hogy mond erről nekünk valamit.
Hát ez nem könnyű kérdés valóban, mert van dolog, amiről szívesen beszélek és fogom is mondani, aztán nyilván vannak olyan részek, amik már bonyolultabbak, és azt egy ilyen rövid riportban, ha elkezdeném boncolgatni, akkor az nem is érthető. De sok mindenben azonos, és sok mindenben más is, ami egyszerűen abból is jön, hogy nincs két egyforma ember, mindenkinek más a természete, habitusa. Hát akkor hadd kezdjem azzal, hogy miket hallottam, miket mondtak korábban, vagy akár a választások előtt. Ha nagyon sarkítjuk, akkor voltak ilyen sarkos vélemények, hogy Fekete püspök úr lelki ember, Balog püspök úr pedig a politikából jött, a pénz világából, ő pedig inkább a pénz és a politika embere. Úgy remélem, hogy ez alatt az idő alatt megismertem mindkettőjüket annyira, hogy bátran merem mondani, hogy mindkettőben megvan mind a kettő pozitív értelemben. Balog püspök úr is nagyon komoly lelki embernek ismertem meg, ő nagyon törekszik arra, hogy a döntések közösek legyenek. Nagyon rendszeresek a zsinaton olyan összejövetelek, amikor mind a négy püspök, mind a négy főgondnok ott van, és a döntéseket közösen hozzuk meg, közösen beszéljük át. Ezekről nagyon törekszik, hogy ezek konszenzusok, nem csak kompromisszumos, hanem konszenzus döntések legyenek. Az tény, hogy ő a politikában is megfordult, nem is rövid ideig, onnan vannak olyan tapasztalatai, és nyilván kapcsolatai is, de most itt a tapasztalatok a legfontosabbak, amik én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jót tesznek a református egyháznak, és fontosak. Nem tapasztaltam még olyat, hogy valamit, bármit is megalkuvásból tett volna, vagy próbált volna. Nagyon határozottan úgy tapasztalom, és úgy látom, hogy neki a református egyház, és azon belül is az a nagyon mély istenhit és megtapasztalás, meggyőződés a legelsőbb, ami csak olyan ember tud megtenni, aki naponta olvassa a Bibliát, komolyan végimádkozza a döntések előtt a dolgait. Én ezt tapasztalom nála. Fekete püspök úr, az korábban volt már egy ciklusa, és teológián is tanított, őt legalábbis a mi egyházkerületünkben többen ismerik, és ismerik azt, hogy egy lelki ember. Amikor azt mondták róla, hogy szinte csak ez a jellemző lelki ember, nála pedig el kell mondanom, hogy azon túl, hogy ez így van, egyértelműen így van, a számok világában sincs elveszve. A racionális gondolkodás is nagyon fontos része az ő döntéseinek. Látom azt, hogy egy-egy komolyabb döntésnél, egy költségvetés elfogadása előtt, annak kidolgozásánál, hogy akár most az óvoda projekt volt egy nagyon nagy falat a református egyház költségvetésén belül, hogy mennyi időt, energiát tud rászánni arra, hogy számol, kalkulál, próbál meggyőzni embereket, hogyha úgy látja, hogy az fontos. Tehát nyilván mások, de mind a ketten az egyházukért égnek, és azért tesznek meg mindent, ezt tapasztalom.
Volt olyan a bármelyik pozíciójából, tehát most a főgondnokság vagy a zsinati presbiteri elnökség tekintetében, amit ön szeretett volna jobban, ön vetette fel a püspöktársnak, vagy a közgyűlésnek, vagy a zsinatnak valamilyen ügy, ami eltökélten ön szeretett volna átvinni, és ha igen, akkor mondja, hogy ez mi volt az?
Olyan nem volt, olyan egyetemben nem volt, hogy szerettem volna, és nem lehetett. Olyan volt, amire mindannyian azt mondtuk, hogy ezt nem legszélesebben nem tennénk meg, de nem volt más lehetőségünk. Az ilyen döntés nagyon nehéz. Illetve ilyenkor azt mondja, hogy akkor mégis csinálni kell. Olyan, hogy én szerettem volna valamit, és nem lehetett, olyanra nem emlékszem.
Nem is arra gondoltam, hogy nem lehetett, csak hogy mondjuk amit ön mozdított elő, vagy ön vetett föl, ami önnek volt fontos, hogy egyetlen beszélnek róla.
Hát inkább azt mondom, hogy olyan van, amit mondjuk zsinati szinten, vagy közegyházi szinten való püspök úr is kért, hogy én figyeljek rá jobban oda, ezek a egyházi konferencia központok, azoknak a működése. Az itt esetleg egy olyan volt, hogy Szászói SDG konferencia központnak milyen legyen a működése, működésfajtája. Itt volt egy olyan javaslatom, hogy a megbékélés házánál jól működik régóta egyfajta módszer, hogy akkor csináljuk ezt így. Ez a javaslatom, ez teljesen természetesen fogadták a többiek is, hogy az legyen úgy. De most nem emlékszem olyanra, amit hát úgymond én találtam volna ki, és egyedül én szorgalmaztam volna.
Itt az üdülőhelyzetnél csak magyarázatként a hallgatóknak, ugye az SDG Hotel, egyébként épp a napokban beszélgetünk Vas Pál ügyvezetővel, tehát a hűséges hallgatóink éppen sokat hallottak Balatonszászóról, hogy ez egy zsinati fenntartású intézmény, és itt akkor ennek ez a jelentősége, hogy ön a beregfürdői tapasztalatát most áthozhatta a zsinati szintre is.
Igen. Így van.
Oké, köszönöm. És ha már szóba kerültek az üdülők, akkor innen hagyvezessem a következő kérdést. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol az energia árak helyzetéről. Olyan sok aspektusban látja ön ezt a kérdést. Polgármesterként is meg kell vele küzdenie Beregfürdőn, mint az üdülő üzemeltetője, vezetője. És akkor ott van még az egyházi szerep is, hogy főgondnokként, zsinati vezetőként is van egy helyzet. Gyülekezeteknek is nehéz hónapok következnek most. Hogy látja ezt az egész helyzetet? Hogyan lehet ezt bármelyik szinten túlélni, végigcsinálni, működtetni az intézményeket, a gyülekezeteket, a templomokat fűteni, világítani, és hogy erre az egyházban van-e már ön szerint, lát-e valami választ, valami segítséget, hogy hogyan lehet a gyülekezeteknek ebben a helyzetben segíteni?
Ez egy rettenetesen nehéz időszak lesz. Gondolom, ezzel senkinek nem mondok újat. Közegyházi szinten is keressük a megoldásokat, ebben is leginkább Balogh püspök úr, aki sok mindent próbál, de nem csak próbál, hanem tesz is, magasabb szinten megegyezni. Alapvetően egy tragikus helyzet, hogy ami most kialakult, hogy ilyen hirtelen, ilyen drasztikus energiaáremelések vannak. Én korábban is meg voltam győződve arról, hogy az energiával takarékosabban kell bánnunk, jobban oda kell figyelni, és hát most nagyon rá vagyunk szorítva erre. Csak az a nagyon nehéz benne, hogy ez nagyon hirtelen jött, és nagyon kevesen készültek fel erre. Akik fel tudtak készülni, azok sem azért, mert számítottak erre, hanem lehetőségük volt esetleg olyan pályázatokat kihasználni, és éltek ezekkel a lehetőséggel, hál' Istennek, ami egy energiatakarékos üzemeltetést eredményeztek. Akiknek nem volt meg ez a lehetőségük, vagy valamiért nem éltek ezzel, bár úgy gondolom, hogy akinek volt lehetőség, az élt vele, de ahol ez nem volt lehetséges, ott most nagyon komoly nehézségek adódnak. Közegyházi szinten annyira sikerült eddig jutni, hogy az egyházi fenntartású oktatási intézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, az egyetem, illetve az egészségügyi, akár a szociális otthonok, vagy a kórházunk, vagy másik egészségügyi intézményünk kapja meg azt az energiatámogatást, amit bármilyen más oktatási állam által működtető oktatási intézmény vagy egészségügyi intézmény kap. Ez már önmagában egy nagy dolog. Ezzel együtt még azt is nagyon nehéz kigazdálkodni. Az biztos, hogy nekünk magunknak takarékoskodni kell. Tehát Tehát a kettőnek, ha valaki át túl akar élni, hát még mindannyian túl akarjuk élni, akkor csak a kettő együtt működhet. Tehát kell valamilyen központi segítség, de nekünk pedig mindent, ezt hangsúlyozom, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy takarékoskodjunk. Ebben vannak olyan dolgok, amiket eddig is megtehettünk volna esetleg, de többnyire olyan dolgok, amiket amúgy nem tennénk. Egy nehéz rész az, hogy a hitéleti tevékenységhez kapcsolódó épületeket, leginkább a templom, ott nem kapunk semmilyen ártámogatást az energia áramban. Tehát vagy nem tudjuk úgy felfűteni, vagy kisebb, kevésbé fűtjük, és akkor nagyobb áldozat, hogy össze kell adni rá pénzt, vagy ha valamelyik gyülekezet meg tudja, vagy közösség meg tudja tenni azt, hogy a fűtési időszakban azokat a vagy templomot, vagy bármilyen helységet, nagyobb imatermet azt nem használja, hanem kisebb helyeken tartja meg ezeket az alkalmakat. Itt lehet takarékoskodni, vagy spórolni. Hosszabb távon egészen biztos, hogy energiatakarékos fűtésre, vagy világításra, bármilyen olyan dologra, ami energiát igényel, olyanra kell áttérni. Ez viszont, hogy hol milyen lehetőségek vannak, ez elég sokféle lehet. Nagyon nehéz lesz.
De lát akár kerületi szinten, Tiszántúlon, akár zsinati szinten arra valamilyen folyamatot? Most nem feltétlen konkrétumra vagyok kíváncsi, csak egyetlen, hogy ott van a lehetőségek között, hogy lesz valamilyen kerületi vagy zsinati segítség, egy alap, egy pályázat, valami, amiből nem tudom, napelemeket telepíthetnek gyülekezetek, vagy a fűtést korszerűsíthetik, vagy szigetelhetnek, vagy bármilyen, vagy ezeket inkább majd olyan uniós vagy kormányzati pályázatokból remélik hosszú távon, hogy ebben változás lehet?
A nagyobbakat, azokat csak valamilyen, akár uniós, akár pedig hazai támogatásból tudom elképzelni. De azért kisebbeket, azokat önerőből, összefogással is. Hoztunk már létre olyan alapokat közegyházi szinten, oktatásban, egészségügyben, amik azokon a területeken tudnak segíteni. Ugye ott vannak olyan intézmények, akik korábban egy energiatakarékos beruházással meg tudtak csinálni, őket kevésbé sújtja ez a mostani igen komoly áremelés. És vannak olyan, akik nem tudták ezt megtenni, őket viszont nagyon. Na most a támogatásokat egységesen vagy egyformán osztjuk szét, sokkal egyszerűbb lenne, mondjuk fejpóta szerint például, vagy más elven, de egyformán, akkor az nagyon egyszerű lenne, de nagyon igazságtalan. Ezért inkább azt próbáljuk, egy olyan döntést hoztunk, hogy különbségeket teszünk. Ebben is van igazságtalanság, és biztos, hogy úgy is fogja érezni sok érintett, hogy igazságtalanul kevesebbet kap, mint a másik. De egyszer lehetősége volt korábban, és megtette. Igaz, hogy meg is dolgozott ezért, akkor ő kisebb támogatást fog kapni, mint még egy másik nagyobb támogatást, mert neki is meg kell lennie, meg kell maradnia, túl kell élnie. Tehát igazságosan ez nem lehet. Mindig lesz, hogy neki úgy fogja érezni, hogy ez igazságtalan. Törekszünk arra, hogy igazságos legyen, tehát ebből az alapból próbáljuk majd azokat segíteni, akik nagyobb a baj. Ott is elsősorban arra kell törekedni majd, hogy hosszabb távú megoldást szülessen, tehát tudjon egy energiatakarékos üzemelést kialakítani. Már hoztunk létre olyan alapokat az előző hónapokban.
Ez zsinati vagy kerületi, amit most mondtam?
Zsinati. Zsinati, de kerületi szintre is lemegy, úgyhogy ebben lehet, meg van is a kerületeknek bizonyos szabadsági döntési lehetősége. Van egy általános zsinati elv, amit a kerületek is megkapnak, hogy mik ezek az elvek, de a kerületeknek ezen belül van valamilyen önálló döntési lehetőség.
És akkor ez az alap, ez most az előttünk álló télnek az energiaköltségeit próbálná, hát hogy is mondjam, segíteni, hogy ezt ki tudják fizetni a gyülekezetek, vagy ez inkább a hosszú távú célokat szolgálná, hogy mondjuk szigeteljenek a gyülekezetek? Vagy...
Hát mind a kettő, de mivel ezek most jönnek létre, tehát ebben még nincs sok pénz, ezért elsősorban az intézményeket lehet ezekből, kell inkább így mondom, ezekből segíteni. Gyülekezeti szintre lemenni, az már egy sokkal nehezebb kérdés.
Jó, köszönöm.
Nagyon nagy bajban van a gyülekezet, akkor ott is a közös összefogás az kell. Itt inkább az a nehéz, hogy ha arról beszélünk, hogy valami központi segítség, legtöbb esetben az is csak úgy van, hogy össze kell adni ezt a pénzt valakiknek. Tehát leginkább azt kell egymásban erősítenünk, hogy egymásra vagyunk utalva, és egymásra tudunk támaszkodni. Gyülekezeteknél is az erősebb próbáljon segíteni a gyengébbnek, vagy gyülekezeten belül ugyanígy. Ezek nagyon nehéz dolgok, de működnek. Ha csak arra gondolok, hogy amikor az orosz-ukrán háború kitört, akkor hihetetlen nagy összefogás volt ebben az országban. Azt tudtuk, szerintem mindenki tudta, hogy lesz összefogás, de hogy ekkora, az én úgy gondolom, hogy mindenkit pozitívan meglepett. Tehát bajban tudunk összefogni, és most ez is egy hasonló helyzet. Itt is össze kell fogni, és nem egymásra irigykedni esetleg, hanem segíteni egymást, és elfogadni, ha esetleg valaki kisebb segítséget tud kapni. Nagyon nehéz lesz.
És akkor még egy témát engedjen meg, hogy behozzak, az pedig népszámlálás kérdése. Ezekben a napokban online tölthetjük ki ezeket a kérdőíveket, aki ezt nem teszi meg, ahhoz majd hamarosan bekopogtat egy személyesen egy kérdező biztos. Az egyházunk szempontjából kérdezem, hogy ön szerint mi a népszámlálás tétje? Talán nem mindenki érti ezeket a folyamatokat, hogy mi a jelentőség annak, hogy végül majd az adatokban hány ember mondja magát reformátusnak. Ön hogy látja, mi a tétje a népszámlálásnak?
Mert a kérdésre sokkal szívesebben válaszolok, mint az előzők nehezebb kérdések voltak. Rendkívül fontos, nagyon nagy a tétje. Mindenkinek mondom, hogy ezt egyáltalán ne vegyük félváról azt a kérdéseknek azt a lehetőségét, hogy beírhatjuk, hogy milyen felekezethez tartozunk. Ez egy nem kötelező válaszú kérdés. Mindenképpen ezt a kérdést válaszolja meg. Kérdező biztos megy hozzá, és a kérdező biztos nem kérdezné meg, akkor ragaszkodjon hozzá, hogy ő el is szeretne válaszolni. Miért mondom ezt, hogy nagyon nagy a tétje és nagyon fontos? Két okom is van rá. Az egyik, hogy én úgy gondolom, hogy jó, ha megvalljuk, és meg is kell vallanunk a meggyőződésünket, a hitünket. Tehát ezt bátran vállaljuk fel, hogy igen, mi reformátusok vagyunk. Még akkor is, hogyha valaki nem minden nap, vagy nem minden héten jár templomba, vagy nem minden nap olvassa a Bibliát, hanem csak alkalmanként. Sőt, még azt is mondom, hogy ha csak emlékeiben van meg, hogy hát a szüleim, ők reformátusok voltak, talán engem megkereszteltek, de a nagyszülők biztos, hogy jártak templomba, és református templomba jártak, akkor is írja be, hogy picit fontos neki a református egyház, és mindaz, amit a református egyház tesz, hiszen sok mindent tesz, akkor hamar be tudja látni, hogy azért is fontos, azon túl, amit az előbb mondtam, hogy a ország költségvetése úgy működik, hogy oda tesznek több pénzt, ahol nagyobb a szükség rá, ahol több embert érint. Hogyha kevesen vagyunk magunkat reformátusnak, akkor azt mondja a kormány, hát ez nem is olyan fontos ez a terület, ide elég kevesebb pénzt adni, hogyha bármilyen segítség kell. Akár most, amit ezelőtt beszéltünk, a energetikai támogatások, vagy olyan beruházások támogatása, ami a energetikai beruházásokhoz szükséges. De más területnél is így van ez. Hogyha sokan valljuk magunkat reformátusnak, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez egy erős egyházi közösség, akkor ők többet megérdemelnek. Még egy fontos része van ennek, hogy ez a támogatás, ez nem csak anyagi támogatás, hogyha valaki véletlenül csak erre gondolt volna, hanem erkölcsi támogatás is. Vagy ha bármilyen megbeszélni való van, akár vitáskérdés, vagy egy társadalmi, az egész társadalmat foglalkoztató vitában, hogy mekkora súlya van egy egyháznak, civil szervezetnek, bárminek, ott fontos az, hogy fel tudjunk tudni, hogy mi hány embert képviselünk. És ilyenek vannak. Sokan mondják azt, hogy az egyház ne politizáljon. Ez megint egy nagyon, ezt nem akarom elindítani ezt a gondolatsort, csak annyit, hogy az egyháznak kötelessége az, hogy a társadalmat foglalkoztató kérdésekben véleményt mondjon. Van, aki el is azt mondja, hogy politizálás, nem mindegy, hogy miről van szó. De bármilyen ilyen kérdésben, akár most van ez a gender kérdés, ami nagyon komoly dolog, de más hasonlóban is, ha a református egyház mond valamit, akkor olyan súlya veszik figyelembe, amilyen a támogatottsága. Tehát ilyen szempontból is lényeges az, hogy minél többen kinyilvánítsuk, hogy igenis, mi reformátusok vagyunk.